Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják, délután 3 órától rögzítjük. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Törökország megkérdőjelezi az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció erőinek tartózkodási jogosultságát azon az incsirliki légitámaszponton, ami a NATO egyik legfontosabb légitámaszpontja az egész közel-keleti térségben, de nem ez a legfrissebb ír, hanem az, hogy ma is bomba robbant Törökország területén. Merre tart Törökország?
Azt gondolom, hogy Törökországban Törökországgal kapcsolatban két folyamatot érdemes látni. Az első belpolitikai, ami gyakorlatilag ugye Erdogan elnöknek az elnöki rendszer kialakítását célozza. Ilyen szempontból minden egyes terrortámadás, legyen az iszlám állam, legyen az kurd, legyen az akár, mint például, aki lelőtte az orosz nagykövetet, egy rendőr, ez erősíti ezeket a szándékokat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy lehetőséget ad arra, hogy az elnök rendet ígérjen és rendet teremtsen.
De nincs is más választása egy hatalmon lévő politikusnak ebben az esetben, mint erőt mutatni, hogy ő képes az országban a rendet helyreállítani.
Igen, de ugyanakkor azt látni kell, hogy azért Törökországban a júliusi puccs óta azért nagyon komoly belpolitikai változások vannak, különösen ami a kádercseréket illeti. 3 dolgot érdemes ezzel kapcsolatban szerintem megemlíteni. Az első a hadseregnek a tisztikarának, inkább a hadsereg vezetőinek a leváltása nagy számban, és annak a tulajdonképpen ilyen eurázsiai irányultságú, az oroszokkal partneri viszonyt feltételező és kívánó tiszteknek a helyzetbe hozása, akik úgy láthatóan ezt a mostani összefogást, ami Törökország és Oroszország között mutatkozik Szíria kapcsán, nagyon erősen támogatják. Nem jelenti ez azt, hogy teljes mértékben megváltozott volna a török hadsereg, de azt látni kell, hogy a török hadseregnek a presztise a júliusi puccs óta nagyon lecsökkent. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben van a török hadsereg, ezért egyébként támogatja részben az Erdogan rendszert, részben az Erdogan rendszernek a külpolitikáját. A másik az gyakorlatilag egy ilyen elitcsere, mondhatni egy olyan elitcsere, ami az AKP-nek az elitjét, holdudvarát próbálja helyzetbe hozni a legkülönbözőbb intézményekben, beleértve egyébként az oktatási intézmények egy részét, beleértve itt a rendőrséget, beleértve az államhatalmi szerveket. És van egy harmadik része, a rendőrségi változások, ami azért izgalmas, és ami miatt azért kellene óvatosabban bánnia szerintem a rendőrség, megtisztításával, vagy inkább azt mondanám kádercseréjével a rendszernek, mert a rendőrség volt az, aki a júliusi puccs megakadályozásában nagyon nagy szerepet játszott. Tehát van egy belpolitikai folyamat, ami gyakorlatilag oda akar elvezetni, vagy Erdogan szándékai szerint egy elnöki hatalmat fog létrehozni. Ugye lesz egy népszavazás, majd meglátjuk, hogy a mostani 50-50% az hogyan működik. Ez ami a belpolitikát illeti. Külpolitikában pedig, és ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy végigkísért az elmúlt évet, egy olyan évet, amikor Béna Kacsa volt az Egyesült Államoknak az elnöke, aki egyébként az utolsó fél évben szinte semmit nem csinált Szíria kapcsán, tehát semmi katonai mozgást nem engedélyezett Szíria kapcsán. Van egy olyan törekvés, hogy összefogva Oroszországgal és Iránnal tulajdonképpen az Egyesült Államok közel-keleti pozícióját gyengítsék. Egy új hatalmi konstellációt akar létrehozni ez a 3 állam. Egy olyan hatalmi konstellációt, ami azt mutatná, hogy ebben a térségben, szemben a korábbiakban jóval kisebb szerepe van a nyugatnak, illetve jóval kisebb szerepe van az Egyesült Államoknak. Azért mondom, hogy az Egyesült Államoknak, mert tulajdonképpen a helyzet az, hogy a nyugat nem nagyon van jelen. Tehát ha az Európai Uniót nézzük, az szinte egyáltalán nincs jelen a szíriai konfliktusban. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen kettős folyamat, amiből az fakad, hogy egyrészt Törökország időlegesen, vagy legalábbis átmenetileg szorosabbra fűzi Oroszországgal a kapcsolatait, és megpróbálja természetesen Iránnal is, és ami ezt az amerikai hát pozíciót akarja kibillenteni, egy új regionális rendet akar létrehozni, és van egy belső folyamat, ami az úgynevezett illiberális államnak a megerősítését jelenti.
Minden kérdés ugyanoda jut végül, hogy nekünk itt Európa közepén jó lesz-e, ha Erdoğan elnök terve beválik, és létrejön egy új egyensúly, vagy nem lesz jó?
Hát azt gondolom, hogy ha létrejönne egy új egyensúly, az nem lenne rossz. De én nem látom az új egyensúlyt. Ebben a kérdésben szerintem nagyon fontos határpont lesz majd január 20-a, amikor Trump megjelenik, és Trumpnak valamit mondania kell, üzennie kell, és innentől kezdve az új amerikai elnöknek kell a politikáját hát definiálni, mert jelenleg egyébként ugye az a helyzet, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag nem csinál semmit a Közel-Keleten. Ígéretek vannak, van olyan ígéret, ami azt mondja, hogy ki fog vonulni az Egyesült Államok, vagy visszahúzódik a közel-keleti pozícióiból, van olyan ugyanakkor egy olyan ígéret, hogy meg akar erősíteni, szirállítani az Egyesült Államok nemzetközi helyzetét Trump elnök, és erőssé akarja tenni az Egyesült Államokat, és az Egyesült Államok ugye egy olyan nagy hatalom, amely legalább a világ három nagyon fontos régiójában hát regionális hatalmi tényező, az egyik ugye NATO-n keresztül Európa, a másik Távol-Kelet Japánnal és az ottani szövetséges Dél-Koreával, illetve ilyennek tekinthető egyébként a Közel-Kelet is. Én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy az új amerikai elnök a Közel-Keletről teljes mértékben kivonulna. Ráadásul ugye nem tudjuk még azt, hogy mindazok a hatalmak, amelyek Irán, török, orosz összefogást azért nagy fenntartásokkal kezelik, gondoljunk itt Szaúd-Arábiára, Izraelre, gondoljunk az öböl államokra, milyen viszonyt fognak kialakítani az új amerikai elnökkel, tehát mit fognak ajánlani az amerikai elnöknek, illetve mit ajánl az amerikai elnök. Tehát azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű ezt a jelenlegi közel-keleti rendet megbontani ebben a nagyhatalmi értelemben. A másik, hát ha megnézzük, nagyon jó tervek születnek a hármastól, tehát a török-orosz-iráni hát trojkától, de ezek a tervek nem nagyon valósulnak meg. Ugye december 31-én be kellett volna fejeződni a harcoknak, hiszen meghirdettek egy tűzszünetet.
Két óráig tartott.
Pontosan. Tehát nincs eszköze, illetve nincsenek intézményei ezeknek az országoknak arra, hogy mondjuk egy szíriai konfliktust megnyugtatóan lezárjanak. Tehát én azt gondolom, hogy döntően inkább pozícióharc, inkább ilyen a külvilág felé való megjelenést, propagandát szolgálnak ezek a tervek. Ma nem látok olyan regionális nagyhatalmat, beleértve egyébként a valódi nagyhatalmakat is már abban az értelemben, hogy Oroszországot, az Egyesült Államokat, Kínát, akik ténylegesen ki tudnak mozdítani a szíriai válságot abból a pozíciójából, abból a stratégiai impaszból, ami gyakorlatilag a polgárháború megszüntetéséhez vezethetne, mert azt kell látni, hogy ennek a válságnak nagyon-nagyon sok szereplője van, és ezek közül csak egyik tényezőt jelentik a globális hatalmak, egy másik tényezőt jelentenek a regionális hatalmak, ott azért látni kell azt is, hogy azért vannak nagyon komoly érdekellentétek, tehát az orosz-török, hogy mondjam, összeborulás most, az az én értelmezésemben egy taktikai összeborulás, azért ott vannak nagyon nagy bizalmatlanságok, és hát van egy csomó helyi szereplő, akikre az Egyesült Államok korábban sem tudta rákényszeríteni az akaratát, ha rá tudta volna kényszeríteni az akaratát mondjuk akár az általa támogatottakra, akkor lehet, hogy egészen máshogy néz neki ma a szíriai polgárháború. Ott elmélyült a polgárháború, miközben minél többen bele kapcsolódtak. Tehát én azt gondolom, hogy a szíriai polgárháború tekintetében nem fog nagy változást hozni. Lehet természetesen és elképzelhető, hogy valami olyasmihez indul, vagy olyasmi felé indul el maga a helyzet, hogy, hogy hát felosztják Szíriát, ha nem is de facto, ha nem is de jure, de facto, hogy lesz egy olyan rész, ahogy most is van egyébként, ahol az Assad és szövetségesei, lesz egy olyan rész, ahol egyébként a szunnita ellenállók, lesz egy kurd rész, lesznek olyan részek, ahol, ahol Törökország jelenik meg, mert ne felejtsük el, Törökország azért, hát fogalmazunk úgy, hogy annak ürügyén, hogy, hogy a szíriai menekülteket vissza tudja toloncolni Szíriába, területet foglal el, és ott ilyen safe haven-t, vagy safe zónakat hoz létre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a törekvés, ezt, ezt lehet látni. Törökország szerintem nagyon nehéz helyzetben van. Általában nagyon nehéz helyzetben van ez a három ország. Ez a három ország egymásra talált, de ha egyenként megnézzük a történetüket az utóbbi években, mindegyik egyfajta stratégiai elszigeteltségbe került.
Még mielőtt a három országon végig mennénk, nézzük egy picit még az Egyesült Államokat. Donald Trump gondolatait, terveit a kampányban sokan próbálták kikövetkeztetni, kitalálni, nem sikerült általában. Azt miből lehet megállapítani, hogy Szíriával, a Közel-Kelettel kapcsolatban mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem tehet meg?
Az első és legfontosabb az nyilvánvaló, hogy milyen geopolitikai elképzelései vannak az elnöknek.
Miből induljunk ki, amikor ezt megpróbáljuk megtudni?
Hát abból kell kiindulni, hogy, hogy körülbelül melyik régiót tartja fontosnak az Egyesült Államok érdekei szempontjából, illetve melyik régióknak ad kevésbé jelentős szerepet. Nyilvánvaló, hogy, hogy Trump, amit egyértelműen mondott, ő tulajdonképpen folytatná, vagy még inkább elmélyíteni ezt a pivotot, tehát ezt a, az Ázsia felé való fordulást. Ez azt jelenthetné, hogy a másik két nagyon fontos régió, vagyis Európa és a Közel-Kelet nem szerepel olyan nagy súllyal az amerikai elnök külpolitikai tervei között. De azért azt is látni kell, hogy az Amerikai Egyesült Államokat hát különböző szövetségesi hát szerződések, megállapodások, vagy akár nem lefektetett, de tényleges politikai megállapodások kötik az itteni hatalmakhoz, mondjuk egy Izraelhez, amely nagyon várja azt, hogy Obama elnök helyett Trump jöjjön, és akinek egyébként Trump nagyon sok mindent ígért. Nagyon fontos kérdés, hogy mit csinál például Szaúd-Arábiával. Mi lesz Szaúd-Arábiával kapcsolatban az elnöknek a politikája? Vajon közelebb viszi az Egyesült Államokat Szaúd-Arábiához, vagy sem? Ez az egyik nagyon fontos. A másik, azt gondolom, hogy nagyon sok gazdasági érdeket figyelembe kell vennie, és ha okos, és mivel e területen van tapasztalata, hiszen ő az első olyan elnök, aki tulajdonképpen a gazdaságból jön, tehát a korábbi elnököknek ilyen közvetlen gazdasági, vállalkozói, ha tetszik, hát gazdaságpolitikai tapasztalatai nem voltak, akkor nyilvánvaló ezen a területen próbál előre menni, mert ebben van a legjobb tapasztalata, ebben van neki helyzeti előnye, legalábbis elméletileg. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy, hogy megint csak hát van egy csomó olyan kérdés, ami fogalmazunk úgy, hogy eldöntésre vár, hogy a közel-keleti térségben ő lát-e valami olyan gazdasági érdeket, ami mentén politizálnia kell, vagy az ázsiai térségben lát-e olyan gazdasági érdeket, vagy az európaival. Tehát én azt gondolom, hogy azért lehet bizonyos dolgokat kikövetkeztetni, és végül van egy harmadik dolog, amit én mindig el szoktam mondani, mert amikor tanultam, meg akik engem tanítottak ilyen stratégiai dolgokra, azok mindig nagyon az Egyesült Államok kapcsán nagyon hangsúlyozták, hogy jöhet bármilyen elnök, de minden egyes elnöknek az Egyesült Államok érdekeit kell képviselnie. És ezek az érdekek nem az elnök érdekei, hanem az államok egy nagy hatalom érdekei. És a nagyhatalmi érdek képviseletét, vagy inkább azt mondanám, hogy a nagyhatalmi érdek meghatározásában nem csak az elnök játszik szerepet, hanem az amerikai gazdasági szereplők, az amerikai politikai szereplők, az amerikai szövetségesek. Tehát tehát azt kell látni, hogy nincs akkora mozgástere azért Trumpnak, és ezt nagyjából lehetett látni, ha valaki megnézte a választások után az ő honlapját, hogy hogyan kerültek onnan le a különböző korábban mondott dolgok, és mik maradtak fönt, akkor nagyjából látjuk azt, hogy ezt Trump is kezdi érzékelni. Itt a nagy kérdés inkább az, hogy Trump mikorra jut el oda, hogy egyrészt összeállítsa a csapatát, hogy ez a csapat valamilyen koncepciót dolgozzon ki az Amerikai Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájára vonatkozóan, és meghatározza azokat az eszközöket, amivel ezeket az érdekeket hát képviselni igyekszik.
Honnan lehet tudni, hogy mit gondol Donald Trump Oroszországról, mert a színes és szórakoztató Twitter üzenetek, azok hol megnyugtatóak, hol meg vérfagyasztóak. Egy olyan országból nézve, hogy már volt szovjet megszállás alatt, például mi.
Így van. Azt gondolom, hogy Oroszország kapcsán hát nyilvánvaló az elnöknek a saját, eleddig az elnöknek a saját szimpátiái, illetve a környezetének a szimpátiái fogalmazódtak meg. Én nem láttam olyan konkrét tervet, hogy ő mit tervez Oroszországgal, milyen algukat akar, milyen bizniszt akar kötni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy abból, én legalábbis abból a szempontból közelítem ezt meg, hogy az érdekellentétek Oroszország és Amerikai Egyesült Államok között bizonyos területeken nagyon élesek és nagyon jól elhatárolhatók. Nagy kérdés az például, hogy a NATO és a NATO tagok kapcsán az Egyesült Államok elnöke milyen politikát fog folytatni. Mit fog képviselni? Mennyire fogja kikényszeríteni az együttműködést, akár egyenként, akár csoportosan az amerikai érdekek, illetve a transzatlanti érdekek védelmébe. Ez az első dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy milyen hát elképzelései vannak Oroszországgal kapcsolatban. Hova teszi Oroszországot abba az érdekrendszerbe, amit ő képviselni kíván. Ha Oroszország ebben egy mellékszereplő, akkor nyilvánvaló az kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok kompromisszumot tud majd kötni, aprókat. Ráadásul tegyük rögtön hozzá, hogy annyira rossz az orosz-amerikai kapcsolat, hogy nem nehéz egyébként gesztusokat tenni, tehát látványosan gesztusokat tenni, hogy én bezzeg, hát leülök Putyin elnökkel, és majd mi megbeszéljük itt a dolgokat. Ám de, ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan dolgok, vagy vannak olyan történések, amelyek az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket feltétlenül érintik. Tehát egy Egyesült Államok nem engedheti meg, akkor sem, ha egyébként Donald Trumpnak nem különösebben szívügye mondjuk a Baltikum, hogy egy általa vezetett politikai, katonai szövetséget hát megbontson, vagy egyáltalán megfenyegessen Oroszország. Nem tudom, érthető-e? Tehát nem teheti. Nem
Krím, azért, rendben van, balti államok nincsenek rendben.
Mind, pontosan. Tehát azt gondolom, hogy ezeket mind-mind el kell döntenie, és itt van például a legutóbbi kérdés, amit egyelőre ugye hárított magától Donald Trump, ez a hacker támadások kérdése. Tehát hogy most meghekkelték, nem hekkelték, meg valószínűleg legalábbis az én megítélésem, amiket én olvasok, azok azért elég egyértelműen azt mondják, hogy igen, ebben az oroszok benne voltak. Na most egy ilyen kérdés nem intézhető azzal, hogy foglalkozunk mással, mert itt azért nem arról van szó, hogy a demokrata pártot hekkelték meg, hanem megsértették az Egyesült Államok szuverenitását.
Meg hát Donald Trump elnökségének az alapjai is vitatárgyai lesznek hosszú ideig.
Igen, de ez máshogy vetült. Én azt gondolom, hogy pont ezen dilemmázik most Donald Trump, hogy amennyiben beavatkoztak és én nyertem, akkor mit fog szólni a belpolitikában, hogy akkor nekem az oroszok hozták el a győzelmet? Egy ilyen backgrounddal, egy ilyen háttérrel elnökséget indítani nagyon kellemetlen dolog. Tehát azt gondolom, hogy itt el kell döntenie, nem hiszem, hogy csak Donald Trumpnak, hanem sokkal inkább annak a politikai tábornak, amelyhez ő tartozik, vagy inkább amelyhez kötődik, és itt a konzervatívok egyébként, a republikánus párt konzervatívai is nagyon nagy szerepet játszanak majd, hogy mit szól ehhez. Tehát elviseli-e, vagy tudomásul veszi-e, vagy elnéz amellett, hogy Oroszország a saját hekkereivel megsérti ilyen értelemben az amerikai szuverenitást, vagy azt mondja, hogy kérem szépen, ez nem megengedhető, mert ez szembe megy azzal az elképzeléssel, amivel legtöbbet foglalkozott egyébként Donald Trump, nevezetesen, hogy újra tegyük erőssé az Egyesült Államokat. Egy olyan állam, amelynek a választását befolyásolhatja egy másik állam egy hacker támadással, az nem erős állam. Sem a saját lakossága előtt, még kevésbé pedig a nemzetközi közösség előtt.
De arról is vita van, hogy milyen az erős Amerika. Mert innen nézve Amerika rettenetesen erős, a legerősebb nemzet ország az egész világon. De ha ezt még erősíteni kell, az mit jelent? Hol akar erős lenni?
Azt gondolom, hogy Donald Trump elsősorban azt látja, és ebben van igazság, hogy Obama elnöknek a külpolitikája nem hozta meg azt az eredményt, amit ígért. Vagy inkább azt mondanám, hogy azok a folyamatok, amelyek tulajdonképpen az elmúlt 25 évben zajlottak, és aminek a tanúi vagyunk, azok egy többpólusú világ felé viszik a nemzetközi rendszert. Tehát, és ezt nagyon sokan, egyébként nem csak Amerikában, Donald Trump is szerintem, az Egyesült Államok hát gyengüléseként fogja föl. Én magam nem teljesen, mert én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok soha nem volt unipoláris világ. Nem volt olyan, hogy az Egyesült Államok döntött mindenről. Mi lehet, hogy azt hittük, hogy az Egyesült Államok dönt mindenről, de nem az Egyesült Államok döntött, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a bipoláris világ, tehát a kétpólusú világ után egy vákum maradt a Szovjetunió birodalmára és érdekszféráiba és kül- és biztonságpolitika kompetencia területén, és itt fölnőttek különböző nagyhatalmak, amelyek maguknak vindikálják az utód szerepet. Ebben benne van egyébként Oroszország, ebben benne van Kína, ebben benne vannak azok a regionális hatalmak, mondjuk a Közel-Keleten, amelyek tulajdonképpen a Közel-Keleten túlmutató potenciált akarnak felmutatni. Benne van nyilvánvaló jó néhány ázsiai ország. Ez az első dolog. A másik nagyon fontos dolog, amit feltehetően Donald Trump is érzékel, és ezt általában a nyugat érzékeli, hogy az elmúlt 25 évben az igazi nagy fejlődést azt nem a nyugat és nem az Egyesült Államok produkálta, hanem sokkal inkább Ázsia. Tehát ha megnézzük azt, hogy ki volt a legnagyobb nyertese az elmúlt 25 évben ennek, az nem a Nyugat-Európa és nem az Egyesült Államok. Még akkor sem, ha ők erősek egyébként, továbbra is, az Egyesült Államok mind a mai napig a legerősebb nagyhatalom, de láthatóan jóval kevesebb a GDP-ből való részesedésük, jóval többet kell harcolniuk azért, hogy bizonyos érdekeket képviseljenek, akár diplomáciailag, akár katonailag. Kiderült az, hogy az Egyesült Államok ugyan mindenhova el tudja vinni a hadseregét, ha akarja, és ott fent tudja tartani, de nem tud háborút nyerni. A háború megnyerésének modern értelmében, tehát nem csak az, hogy nem tudja, meg tudja dönteni a rendszereket, de helyette életképes rendszert nem feltétlenül tud létrehozni. És ezeket mind-mind úgy hát percipiálja Donald Trump, hogy ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nem képes a saját világhatalmi pozícióját megőrizni, hanem állandóan fel kell adnia ebből. Ráadásul, és én ezt nagyon fontosnak tartom, egy olyan korban élünk, amikor a percepció sokkal fontosabb, mint a tény. Tehát ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan bírálják az Egyesült Államokat, nagyon sok politikai filozófia és politikai program arra van, hogy ugyan már az Egyesült Államok az egy hanyatló, hogy a nyugat hanyatló, stb. Miközben egyébként ezt a demográfiai folyamatok, a katonai folyamatok, a katonai képességek fejlődése, a gazdasági teljesítmény, a diplomáciai teljesítmény, és mondjuk a társadalmi berendezkedés vonzó ereje nem ezt mutatja.
Mindenki oda akar menni tulajdonképpen, aki legjobban bírálja, az is van. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.